Ez a Duna Televízió híradója. A két műsorvezető, Ciprus Éva és Asbóth József.
Köszöntjük nézőinket.
Jó estét kívánok.
Megtalálták a katowicei kiállítási csarnok romjai alatt az eddig eltűntként nyilvántartott magyar férfi holttestét.
A 39 éves budapesti lakos egy állateledelt forgalmazó belga cég munkatársaként vett részt a postagalam kiállításon.
A lengyel hatóságok az éjszaka során értesítették a magyar főkonzulátust, hogy megtalálták a szombaton beomlott csarnok romjai alatt azt a magyar férfit, aki eddig az eltűntek között szerepelt.
Pontosan mi okozta ennek a 39 éves egyébként budapesti lakhelyű férfinek a halálát, azt pillanatnyilag nem tudjuk. De a felkutatására, illetve a megtalálására részint a magyar konzul, részint pedig az őt a helyszínre küldő cég képviselőinek a, ha úgy tetszik, iránymutatása mellett került sor.
A férfi holttestét a cég kiállítási standjának romjai alatt találták meg. Miután a hatóságok kiállítják a halotti bizonyítványt, a holttestet a hozzátartozók kérésére hazaszállítják. A magyar külképviselet továbbra is minden támogatást megad az elhunyt családjának, mint a szóvivő elmondta, a hivatalos eljáráson túl is segítik a hozzátartozókat.
A Nemzetgyűlés 1946. február 1-én éppen 60 éve kiáltotta ki a második magyar köztársaságot.
Az évforduló alkalmából a Bibó István Közéleti Társaság emlékülést rendezett az Országházban.
Az emlékülést Göncz Árpád volt köztársasági elnök nyitotta meg. Gyurcsány Ferenc miniszterelnök pedig azt mondta, a köztársaság polgárának lenni nem többet és nem kevesebbet jelent, mint elfogadását annak, hogy egyenlő jogokkal és szabadon születünk. Véleménye szerint a demokráciában a köztársaság eszméje köti össze a különböző akaratú és eltérően gondolkodó polgárokat. A miniszterelnök azt mondta, a rendszerváltáskor a köztársaság gondolata még sokféle törekvést összeforrasztott, ám mára ez a csillogás megkopott. Sokakban csalódást keltett a harmadik köztársaság.
Nem kirakat köztársaság kell. Nem az a célunk és nem az a vágyunk, hogy kopogós, élettelen szabályok és normák között alakuljon az életünk. A köztársaság lelke tehát a közös meggyőződés, a kultúra.
Az évforduló alkalmából a miniszterelnök állami kitüntetést adott át olyan személyeknek, akik tevékenységükkel hozzájárultak a második köztársaság megszilárdításához, a demokratikus rendszer védelmezéséhez.
Idén 700 milliárd forinttal több marad az embereknél és a vállalkozásoknál, mintha minden változatlanul maradt volna 2002 után. Összegezte a közterhek alakulásáról elfogadott kormányzati jelentés megállapításait, Batiz András kormány szóvivő.
Batiz András elmondta, 2002-ben a GDP 39, míg 2006-ban 36,3%-át kell összességében közteherként befizetni. A szóvivő hozzátette, az elmúlt 4 évben csökkent a bérköltség összes adóterhe.
Egy átlagos keresett bérköltségének minden 100 forintjából ma, azaz 2006-ban 50 forint 80 fillér, még 4 évvel ezelőtt pontosan 55 forint jutott az államkasszába, azaz mindent egybevetve, ezen a téren csak nem 10%-kal mérséklődtek a terhek.
Batiz András hozzátette, ha ez a kormány nem nyúlt volna hozzá az SZIA rendszerhez, ma egy átlagos keresetű ember évi 99 ezer forinttal kevesebb pénzt vinne haza. A Medgyesi Gyurcsány kormány nem hajtott végre adó- és járulékcsökkentést, sőt 38 alkalommal emelt adót és bevezetett 8 új adónemet is. Reagált a kormány szóvivő bejelentésére a Fidesz. Az ellenzéki párt közleménye szerint a kormány adópolitikája bünteti a munkát és hátráltatja a hazai kis és közepes vállalkozások fejlődését.
Együttműködési megállapodást írt alá Barát Etele, az európai ügyekért felelős miniszter, Kolber István a regionális fejlesztésekért felelős miniszter, valamint Parrag László a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara elnöke.
Céljuk, hogy a nemzeti fejlesztési tervben minél több uniós forrást aknázhassanak ki a magyar vállalkozások.
Akkor tud csak megvalósulni jól, hatékonyan, eredményesen a nemzeti fejlesztési terv, hogyha az egyes szereplők részt vesznek az előkészítésben, magukénak érzik, és a megvalósítást ők maguk saját maguknak érzik. Ezért elemi, hogy a gazdaság szereplői együttműködjenek ebben. Mindenkinek az az érdeke, hogy a magyar gazdaság versenyképessége növekedjen.
A sikeres programok és pénzlehívás érdekében a szaktárcák további szervezetekkel terveznek együttműködést.
A Fidesz elkapkodottnak tartja az aláírt együttműködési megállapodást. Nógrádi Zoltán szerint a magyar vállalkozóknak, gazdáknak és civil szervezeteknek kapkodás helyett szakszerű programra van szükségük, hogy egyetlen fillér uniós támogatástól se essünk el a kormányzati mulasztások a hozzá nem értés miatt.
Amennyiben a kormány suba alatt megkezdi a termőföld kiárusítását, akkor nincs kizárva egy gazda demonstráció, mondta Jakab István a Magyar Gazdakörök Országos Szövetségének Tapolcán. Véleménye szerint a magoszt azért zárták ki politikai döntéssel a Nemzeti Földalap Felügyelő Bizottságából, hogy ne legyen rálátása a folyamatokra. Jakab István szerint 450 ezer hektár jó minőségű szántóterület van még az állam tulajdonában.
A Szaúd-arábiai királyság vezetőivel tárgyal Riádban Szili Katalin. Az országgyűlés elnöke este magyar kolónia tagjaival is találkozott az arab ország fővárosában.
A szaúdi kereskedelmi és gazdasági miniszterrel, valamint kollégájával, a Súra tanács elnökével folytatott megbeszélésein Szili Katalin kifejtette, Magyarország, mint Európai Uniós tagország szeretné a kölcsönös érdekeknek megfelelően alakítani a két ország közötti gazdasági, kereskedelmi és idegenforgalmi kapcsolatokat.
Magyarország segítette, hogy a Súra tanács az interparlamentáris unió tagja legyen. Ugyanakkor szerettünk volna ezzel a viszontlátogatással, hiszen a Súra tanács elnöke 2003 év vége körül Magyarországon járt, segíteni a gazdasági kereskedelmi együttműködést Magyarország és Szaúd-Arábia között.
Felmerült az is, hogy hozzanak létre egy szaúdi-magyar üzleti tanácsot, amely folyamatosan figyelné a beruházási lehetőségeket.
Irán azonnali és pusztító erejű csapással válaszolna minden olyan támadásra, amely nukleáris létesítményei ellen irányul, jelentette ki az iráni védelmi miniszter.
Az iráni atomlétesítmények elleni akciókat az ország haderejének azonnali és pusztító erejű válaszcsapása fogja követni, mondta az iráni védelmi miniszter, aki Mahmoud Ahmadinejad elnököt kísérte el Busher tartományba, ahol Oroszország közreműködésével épül atomerőmű. Az utóbbi néhány hónapban több izraeli tisztségviselő is felvetette az iráni nukleáris létesítmények elleni támadás lehetőségét annak érdekében, hogy megakadályozzák Teheránt atomprogramja továbbfejlesztésében. Az Irán elleni katonai csapás lehetőségét George Bush amerikai elnök sem zárta ki. Az iráni védelmi miniszter közölte, a légierő teljes mértékben készen áll arra, hogy szembeszálljon minden fenyegetéssel és az ország légterének bármiféle megsértésével.
Az 1946-ban kikiáltott Magyar Köztársaság történeti múltjának tapasztalatait a jelenkorban is érdemes tanulmányozni, hangzott el a Politika Történeti Intézet által a köztársaság 60 évvel ezelőtti megalakulása alkalmából szervezett tudományos konferencián.
Többek között Gombár Csaba, Wiener György, Kende Péter és Litván György arra keresték a választ a Politika Történeti Intézet konferenciáján, hogy a II. Világháború után kikiáltott első magyar köztársaság és a globalizáció kihívásának kitett mai magyar demokrácia milyen viszonyban áll egymással.
Akkor is voltak problémái ennek a köztársaságnak, de azért a 45-46-os időszak a magyar nép életének egy különösen aktív politizálási időszaka volt, amikor nagy-nagy tömegek folyamatosan jelen voltak a politikában, éltek a szabadság lehetőségeivel, amit aztán később elvettek tőlük.
A konferencia résztvevői szerint a két demokrácia összehasonlításának érdekes következtetése, hogy a mai Magyarországon bár megvan a lehetőség a közéletben való részvételre, valójában kevesen vannak, akik aktívan részt vesznek az alakításában.
Besenyei Ferenc mondta egykor, hogy hatalmas társulati ülés kezdődött fenn a mennyekben. Most ehhez a társulathoz csatlakozott hosszú betegség után Agárdi Gábor.
A nemzet színészét ma helyezték örök nyugalomra a Farkasréti temetőben.
Elbúcsúzott családjától, színésztársaitól, közönségétől Sipos úr, Bicska Maxi, Lilion megformálója. A magyar színművészet nagyjai közé, Sinkovics, Tolnai, Besenyei közé ragadta el a halál Agárdi Gábort.
Szeged és Miskolt kedvencéből vált a pesti flaszter komédiásával. De itt sem volt egyben, egy helyben ülő. Néha úgy váltott színházat, hogy átment az utca egyik oldaláról a másikba. Az operettből a Petőfibe.
Agárdi Gábor 7 évtizedet töltött színpadon, a Nemzeti Színház falai közt több mint 500 szerepet formált meg. Filmes és televíziós alakításainak száma is meghaladja a 100-at.
Karácsonykor, amikor utoljára ültem beteg ágyánál, szépségesen áttetsző, finom kezét fogva azon gondolkodtam, hogy az ember életét az elmúlás percei is hitelesítik. Tisztaság, egyszerűség, elegancia, pontosság, igény és liturgikus rend. Ez jellemezte az Istenét engesztelni vágyó ikonfestőt, a kivételesen sokoldalú színművész és az embert is.
A most zajló 37. filmszemlén utolsó alakítása látható a Gyertyák csonkig égnek.
Kezelés nélkül maradhat sok rákos beteg, és elveszítheti állását sok onkológus. Egy 2005. decemberében megjelent döntés értelmében ugyanis kemoterápiás kezelést csak az onkológiai centrumokban vagy az arra kijelölt helyeken végezhetnek.
Szakemberek szerint az átalakítást azt tette szükségessé, hogy néhol teljesen kontrollálatlanul végeztek onkológiai betegellátást.
A Siófoki Kórházban az elmúlt év végén állították le a daganatos betegek ellátását, annak ellenére, hogy munkájukkal szemben nem merült fel szakmai kifogás.
Nem egy általános tiltás a megfelelő, hanem az, hogy a kórházak felkészültségére szabva történjenek meg a kezelések.
A Siófoki Kórházban több mint 10 éve kezelnek daganatos betegeket, évente közel 250-et. Nekik mostantól egy-egy kezelésért több órát kell utazniuk, várakozniuk.
Én azt gondolom, hogy a lelki körülmények is sokat jelentenek azt, hogy oda tudunk menni, megkérdezni, hogy most jól van-e. Erre pillanatnyilag a központokban nem látok lehetőséget. Olyan nagy a tömeg, hogy igazából sajnos futószalagszerű lett a kezelés.
A Magyar Rákellenes Liga Siófoki Területi Szervezete tiltakozó aláírásgyűjtésbe kezdett, mert véleményük szerint ezzel a döntéssel több száz beteg gyógyulási esélyei kerültek veszélybe. Eddig több mint 2000 aláírást tudhatnak magukénak.
Az új szabályozás célja az, hogy kizárólag azon intézményekben kaphassanak a betegek kemoterápiás kezelést, amelyek megfelelő személyi és tárgyi feltételekkel rendelkeznek és eleget tudnak tenni a szakmai előírásoknak, mondta Huszár András, a Szaktárca főosztályvezetője.
Az onkológiai szakmai kollégium által javasolt jogszabálymódosítás értelmében jelenleg az ország már csak 52 erre kijelölt kórházában gyógyíthatnak daganatos betegeket kemoterápiával. Többször előfordult ugyanis, hogy a páciensek nem megfelelő gyógyszerkombinációt kaptak. Az onkológiai kezeléseket nem minden gyógyintézetben végezték a kellő tapasztalattal és felszereléssel. Arra is volt példa, hogy nem ismerték fel időben a szövődményeket.
Két feltétel van, a szakmai és a technikai, tehát az emberi feltétel. A valamelyik Siófokon nem felelt meg, egyébként nem volt eléggé hatékony a kezelés.
A betegek érdeke az, hogy olyan komplex sebészeti, kemó, illetve sugárterápiás ellátást nyújtó centrumokban kapjanak kezelést, ahol teljes körű ellátásban részesülhetnek a diagnózistól az utógondozásig, hangsúlyozta a főosztályvezető.
A híradó véget ért, munkatársaink nevében is köszönjük figyelmüket.
Viszontlátásra.
Viszontlátásra.
Köszöntöm Önöket, a vasárnap bravúros teljesítménnyel továbbjutó Alba Volán Favita lejátszotta első mérkőzését a Jégkorong Interliga döntőjében. Ocskaiék a szlovén Jesenice otthonában kezdtek, amely együttes ellen az alapszakaszban nem volt sok szerencséjük.
Nem az Alba Volán volt a mérkőzés esélyese. Pet Cortina fiai mégis meglepően nagy különbséggel verték meg az A csoportos szlovén válogatottnak megfelelő szintű ellenfelüket, azt a Jesenicét, amelyet eddig sem otthon, sem idegenben nem sikerült legyőzni a fehérváriaknak.
Hát gyakorlatilag egy nagyon-nagyon nagy csata volt, az eredményből 3 gólos különbségből nem látszik az, hogy milyen szoros volt a küzdelem. Az volt a nagyon nagy dolog, hogy végig tudtunk vezetni, és szerencsére mindig a szlovén csapatnak kellett az eredmény után gyalogolnia. Nagyon jókor jöttek a lőtt góljaink, és a csapat nagyon jól teljesített. abban a helyzetben, hogyha holnap hasonlóan sok kiállításunk lesz, akkor ellenfél eredményesen használja ki ezeket, akkor nagyon nehéz lesz. Én bízom benne, hogy a csapat holnap is tudja ezt a játékot nyújtani, és szeretnénk, ha már a lehetőség adva van, esetleg itt befejezni az Interliga idei szezonját.
A Kecskeméti Univer a hétvégén a Debrecentől elszenvedte harmadik vereségét is a férfi kosárlabda bajnokságban. A meszlényi legénység ma a vendég Nyíregyháza ellen úgy lépett pályára, amennyiben nyer, akkor biztosan a második helyen végez az alapszakasz első körében.
A Paks és a Debrecen elleni legutóbbi két súlyos vereség után sem pongatják a vészharangot az Univernél, sőt, igazi nagy csapat lehet a Kecskemét, ha az igen törékeny, ám annál tapasztaltabb szűk keret mellé, ha sérülések árán is, de fokozatosan felzárkóznak a fiatal tehetségek.
Eleve úgy sikerült idézőjelben a csapatot összerakni, hogy négy mezőnyjátékosunk van, négy felnőtt, a többiek ugye gyakorlatilag gyerekek. Abból ott tudtuk, hogy a sérülés van, akkor nagy baj, mert már csak ők maradtak a padon, ez most bekövetkezett. Az eredménye nagyon jó a csapatnak, nyilvánvaló most a játék nem megy annyira, mint ahogy ment ez ezelőtt. Én nagyon remélem, hogy a csapat hamarosan ki tud lépni ebből a gödörből, és elkezd egy másik stílusba, és ugyanúgy jól játszani, mint eddig.
Hogy csak rövid ideig volt gödörben a veszélyi csapat, azt a Nyíregyháza elleni mérkőzésen bizonyították a kecskemétiek, akiknek ezúttal minden bejött. Jószerivel házi három pontos viadalt rendeztek Corey Bradfordék, a vendég nyírségiek pedig olyannyira nem tudták tartani a lépést, hogy majdnem 50 pontos, 116-68-as vereségbe szaladtak bele. Nagy arányú 18 pontos győzelmet aratott az atomerőmű a Debrecen ellen a mai forduló rangadóján. Az Albakon pedig 103-71 arányban múlta felül a Sopront. További eredmények: Pécs-Dombóvár 99-88, Szolnok-Mafc 66-76, Falkó-ZTE 119-86, míg Kaposvár-Körmend 90-73.
A címvédő magabiztos győzelmével ért véget a női kézilabda bajnokság egyetlen mai mérkőzése, Győr-Kiskunhalas 30-22. A hazai labdarúgó élvonal egyre közeledő tavaszi rajtja előtt sorra bepillanthatunk a csapatok felkészülésébe. Elmúlt adásainkban az őszi tabella első felén tanyázó együttesekkel foglalkoztunk, most azonban az a Lombard Pápa van soron, amely 16. vagyis utolsó a rangsorban.
A Pápa teljesítménye több, mint szerény az idei bajnokságban. A csapatnak pontosan annyi pontja van, ahány döntetlenje, 6. A januárban kinevezett szakmai igazgatónak mindössze annyi a dolga, hogy az élvonalban tartja csapatát.
Csak bennmaradni kell ebben a szituációban, szóval ez nagyon nagy dolog lesz, vagy lenne, bízom benne, hogy sikerül. Több csapat részbe is keresünk olyan képességű játékosokat, akik képesek mérkőzéseket eldönteni, akik magyar szinten kiemelkedő tudások, magyar szinten sztárjátékosok.
A legutóbbi erősítésnek szánt nigériai Furo Liemiről most nem derült ki, hogy mekkora sztár magyar szinten. Az annál inkább, hogy nem kevés túlsúlyt cipel magával. A budafoki edzőmeccsen egyébként 3-1-re nyert a Lombard fiók csapata ellen, de az igazi nagy cél továbbra is megszerezni az első győzelmet a bajnokságban.
Én bízom benne, hogy ez február 25-én, vagy ha esetleg elmarad az első forduló, az első fordulóban a Tatabánya ellen már meg lesz ez a hőn várt és áhított győzelem.
Sporthíreink végén köszönjük figyelmüket, viszontlátásra!
Magyarország és Horvátország közösen pályázik a 2012-es labdarúgó Európa-bajnokságért. A két ország összefog. Magyarország összefog, mert csak együtt sikerülhet.
Köszöntöm Önöket, kedves nézők! Nagyon-nagyon kis mértékben enyhült az idő, de ezzel együtt is igazi tél van, hideg idő, és a hétvégén egy újabb markáns hidegfront érkezik majd észak felől, ami mögött jó 10-12 fokkal hidegebb sarkvidéki eredetű levegő árasztja majd el a Kárpát-medence térségét. Egyelőre azonban ez a magas nyomású légképződmény időjárásunk meghatározója, így aztán a következő napokban növekszik a köthajlam, tehát éjszakánként többfelé képződik, és ennek egy része napközben is megmarad. marad majd. Itt látható annak a hidegfrontnak a felhőzete, ami majd a hétvégén valamikor szombatról vasárnapra viradóra hozza meg a jelentősebb lehűlést viharos széllel. Az előttünk álló éjszakán alapvetően borongós idő lesz, többfelé képződik sűrű köd, ennek egy része zúzmarás köd lesz, ebből ködszitálás, ónos ködszitálás is előfordul, mintegy -1-9 fok közé csökken holnap reggelre a hőmérséket, igencsak hideg éjszakánk lesz tehát. Aztán holnap délőtt némi napsütés mellett azért gyakran erősen felhős lesz az ég, kisebb hószálingózás, ónos ködszitálás bárhol előfordulhat, de számottevő mennyiségű csapadék sehol sem várható. Délutánra mintegy -1-4 fok közé emelkedik a hőmérséket, és akkor egy kicsivel több lesz majd a napsütés. Fronthatásra nem kell számítanunk, de az ónos ködszitálás miatt a közlekedők legyenek a szokásosnál sokkal óvatosabbak. A következő napokban aztán pénteken még nem változik időjárásunk jellege. Részben napos idő lesz, erős éjszakai lehűléssel, kissé erősödő nappali fölmelegedéssel. Szombattól változóan felhős idő várható, aztán késő délutántól erősen megnövekszik a felhőzet, és már kialakulhat hószálingózás, és mint látják, vasárnap hajnalban bizony nagyon kemény fagyok várhatók. Kérem végezetül tekintsék meg a Kárpát-medence holnapra várható időjárását, viszontlátásra!
Este a kikötő a filmszemléről jelentkezik. Szabó István lesz vendégünk Rokonok című filmje kapcsán, majd főszerepben a dokumentumfilm, Dér Andrással, Gelencsér Gáborral és alkotókkal beszélgetünk. Tartsanak velünk!
Vajon hogyan fér meg egymás mellett a romboló hajlam és a kreativitás a társadalomban? Erről tanácskozik a Magyar Pszichiátriai Társaság.
Van egy nagyon érdekes felmérés, amely szerint a mai középiskolások többsége nem tudja, hogy mit jelent az a szó demokrácia. Erről is szó esik majd.
Aztán arról is beszélgetni fogunk, hogy ez a folytatásos teleregény, az ügynök ügy, vajon meddig tart még?
Holnap reggel ezekkel a témákkal várjuk Önöket.
Tartsanak velünk!
Egy bűntény története. A bűn természetrajza.
Megölték. Tud róla valamit?
A legnagyobb bűn, amit el lehet követni.
Ki a felelős?
Talán egyikünk sem ártatlan. Másnap. Janis Attila filmje a 35. Magyar Filmszemle fődíjas alkotása. Csütörtökön 22 óra 40 perckor a Duna Televízióban.
Filmszemle 2006.
Nézze hétvégén is a Duna Televíziót.
Alfred Hitchcock, a borzongatás nagymestere szombat délután arról mesél, hogyan lesz egy család nyaralásából rémálom.
Az 1934-ben készült A férfi, aki túl sokat tudott című film után egy dokumentumfilmet láthatnak Hitchcock angliai éveiről.
A porcelánbaba. Gárdos Péter filmje, amely a 36. Magyar Filmszemlén a legjobb rendezés díját kapta, egy olyan tanya lakóiról szól, akiken segítettek a csodák. A filmet szombaton este tekinthetik meg.
A fodrásznő férje. Patrice Leconte filmje egy szenvedélyes szerelem története. Szombaton késő este mutatjuk be Jean Rochefort és Anna Galliena főszereplésével. Ha egy bíró nem akar többé bíró lenni, akar majd helyette a felesége. Sári bíró. Tanulságos história politikáról és szerelemről. Mórica filmvásznon, vasárnap délután.
Nézze hétvégén is a Duna Televíziót.
Duna Televízió, az értékadó.
Ha segíteni szeretne a világban és a Kárpát-medencében élő magyarokon, ha fontos önnek a magyar és az egyetemes kultúra értékeinek közvetítése, ha részt szeretne venni a Duna Televízió népszerűsítésében, akkor kérjük, személyi jövedelem adójának 1%-át a Duna Televízióért alapítványnak ajánlja fel.
Taxi 2000. A jövő taxi. Telefonszámunk 2 millió. És már megy is.